a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Mihálovics Zoltán, politológus, a Makronom Intézet geopolitika elemzője.
Jó napot kívánok!
Szervusz, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A pozíciódból kifolyólag szerintem a kedves hallgatók nagyjából ki is találták, hogy geopolitikáról beszélünk alapvetően az előttünk álló szűk egy órában. Egészen pontosan a vénkontinens politikai helyzetét elemezzük tekintettel arra, hogy tényleg helyzet van, hiszen gyakorlatilag befejeződött az új Európai Uniós csúcsvezető kiválasztása. Nézzük is, hogy mi a tétje annak, hogy a következő időszakban kik irányítják a közösséget.
Június 9-én ugyebár, mint ismeretes, lezajlottak az európai parlamenti választások, és 2024-re egyébként ámblokk is jellemző, hogy ez a választások éve, nagyon sok választás erre az évre esik. Egyik fontos ilyen voksolás volt az európai parlamenti választás, és ha megnézzük, akkor lényegében azt látjuk, hogy az unió vezető országaiban, de úgy mondhatjuk, hogy az Európai Unió legtöbb országában a mainstream erőktől, főként a néppártól jobbra lévő erők győzedelmeskedtek. Ha megnézzük Németországban az AfD előre tört, Olaszországban Meloniék nyertek, ahogy azt várták, Franciaországban pedig meglepetésre nagyon nagy arányban nyertek Löpenék. Szóval azt láthatjuk, hogy van egyfajta elégedetlenség az európai társadalmakban, és ezt ezek a radikális irányvonalat képviselő pártok tudták megragadni, erre fel tudtak ülni, és ennek köszönhető egyébként, hogy új frakciók is létrejöttek az Európai Unióban.
Most ehhez képest egyébként, amikor beszélt itt a felvezetőben a csúcsvezető kiválasztásáról, nem ez mutatkozik, nem ez a eltolódás.
Igen, ugye itt szó esett már a vezető kiválasztásáról, ugye első körben az európai állam és kormányfők megszavazták, ugye, hogy ki legyen az Európai Tanács elnöke, ki legyen a külügyi biztonságpolitikai főképviselő, és hogy kit jelöljenek egyébként az Európai Bizottság elnökére. Ugye itt érdemes felsorolni, hogy kikről van szó, meg a pozícióknak mi úgy ámblokka tétje. Kezdjük talán a külügyi és biztonságpolitikai főképviselővel. Ugye Josep Borrell töltötte be eddig ezt a pozíciót, és a pozícióról azt kell tudni, hogy ez egy viszonylag új pozíció, és kvázi azt akarták, hogy legyen egy idézőjelben uniós külügyminiszter, de ha visszaemlékezünk a tavalyi évben, például volt Borrellnek egy olyan bakia, hogy Pekingbe egyébként nem fogadták, szóval ebből azért leszűrhető, hogy a pozíciónak a súlya az nem éppen olyan, amilyet szerettek volna, és egyébként Kaja Kallas szavazta meg az európai állam és kormányfők közössége, aki ugye észminiszterelnök, és az egyik legorosz ellenesebb álláspontjáról híres, és érdekes egyébként, hogy otthon még a 20%-ot séri el a támogatottság, a népszerűsége, szóval mondhatni egy elég otthon, hazai szinterek között elég népszerűtlen politikust választottak meg külügyi és biztonságpolitikai főképviselőnek, és ugye a másik pozíció, ugye az, aki vezeti az Európai Tanácsot, az Európai Tanács elnöke, ugye Charles Michel volt ebben a pozícióban, a helyére Antonio Costát szavazták meg, aki ugye Spanyolország volt, szocialista miniszterelnöke volt, és egyébként azért kellett távozni a miniszterelnöki posztból annak idején, mert egy óriási korrupciós botrányra vetült fény odahaza, és most ő fogja betölteni 2,5 évig ezt a pozíciót, és 2,5 év után meglátjuk, hogy a ciklus végén megszavaznak neki még 2,5 évet. Egyébként Charles Michel esetében ugyanez volt, hogy 2,5 évig volt az Európai Tanács elnöke. És egyébként még érdekes, hogy ugye megszavazták az Európai Parlament, ezt már a parlament szavazta meg, az Európai Parlament elnökét, és ugyanaz a máltai hölgy töltheti be a pozíciót, de ez nem volt kérdés, és ennek kapcsán az elnökség volt még érdekes, mert ott az új frakciók egyébként nem kaptak egyáltalán alelnöki pozíciót, sőt, még kvesztori, azaz magyarul háznagyi pozíciót sem kaptak, és ez azért kérdéseket vett fel. Magyar kormánypártok képviselői részéről is hallhattuk egyébként, hogy ezt azért meg fogják jogilag támadni. Kérdés, hogy ez mennyire támadható ugye jogilag, de meglátjuk, hogy mit hoznak az elkövetkezők.
Igen, most itt a közjogi témakör meg a politikai állásfoglalás vitázik nagyjából egymással, de kérek szépen el is jutunk szerintem a tápláléklánc csúcsára, a pozíciók felsorolása apropóján az Európai Bizottság vezetőig Ursula von der Leyen lett ismét.
Igen, így van.
Legfontosabb pozícióra beszélünk, szerintem azt szögezzük le, akik azon kedves hallgatók, akik ugye napi szinten nem foglalkoznak Európai Uniós ügyekkel, de talán szerintem sokan tudják is.
Igen, egyébként az Európai Bizottságot nem véletlen szokták így idézőjelesen az Európai Unió kormányának is nevezni, és ugye ennek a bizottságnak az élén van von der Leyen még 5 évig, annak ellenére, hogy egyébként a vakcina beszerzésektől kezdve egy csomó korrupciós és egyéb botrány kiderült róla, viszont az is látszik, hogy ő a néppártnak volt ugye a csúcsjelöltje, és a parlamenti választás, európai parlamenti választást azért a néppárt egyértelműen megnyerte. Ugye 2019-ben Ursula von der Leyen egy konszenzusos jelölt volt, helyette eredetileg Manfred Webert szerették volna 19-ben, viszont a 19-es választási eredményekből nem látszott ki egyértelműen a néppárti győzelem, ezért, mert ugye a szocialisták is nagyjából ugyanakkora arányban arattak győzelmet 19-ben, és ennek a problémának a feloldására nevezték meg Ursula von der Leyent, aki egyébként Németországban védelmi miniszter is volt, és azért otthon is elég éles kritikákkal illették ebben a minőségében is. Most tehát arról van szó, hogy megszavazták Ursula von der Leyent, miután az európai állam és kormányfők többsége jóváhagyta, ugye kellett még egy parlamenti többségi, abszolút többségi jóváhagyás, ami ugye most 720 fős az Európai Parlament, 719 főnek volt szavazati joga, tehát 360 igenlő szavazatra volt szükség, és egyébként 401 szavazatot kapott. Ami érdekes, mert a 19-eshez, ha összehasonlítjuk, ott egyébként még ugye 750 fős volt az Európai Parlament, és ott egyébként 9 szavazaton múlt, hogy egyébként megszavazták. Tehát, hogyha belegondolunk, az akkor még a néppártban ülő magyar kormánypártok, ha nem hagyják jóvá, akkor abban az időben Ursula von der Leyen nem kapta volna meg ezt a pozíciót.
Maradjunk továbbra is a csúcsvezetőknél, milyen irányvonal várható? Nagyjából azon, ami az elmúlt években volt, vagy esetleg lesz más eltolódás?
Alapvetően, ha a parlamenti struktúrát nézzük, akkor látható egy bizonyos jobbra tolódás. Ugye 1979 óta választják közvetlenül az európai parlamenti képviselőket, és most van a legtöbb jobboldali párt az Európai Parlamentben, a legtöbb jobboldali képviselő, így nem ideológiai értelemben, így nem mondhatjuk azt, hogy ne lenne változás ebben a tekintetben, és 79 óta a legjobb oldali európai parlament állt fel. Viszont ha a koalíciót nézzük és a parlamenti többséget, akkor abban a tekintetben nem látható változást, hiszen a néppárt ugyanúgy a szocialistákat és a liberális Renew Europe, újítsuk meg Európát csoportot kérte fel, mint koalíciós partnerek, és jól látjuk, hogy ez egy stabil többséget eredményez az európai döntéshozatalban. Ursula von der Leyen egyébként 401 igenlő szavazattal választották most meg, mint az előbb említettem, ami azon túl, hogy jelentős javulás a 19-es eredményhez képest, pont annyi, mint a néppárti, a szocialista és a liberális mandátumok összege, de ők egyébként már a szavazás előtt is kijelentették, hogy egységesen beállnának, viszont egyöntetően ezt nem lehet kimondani, hogy minden pártjuk beállt Ursula von der Leyen mögé, mivel titkos szavazás működik az Európai Parlamentben, így elképzelhető, hogy a zöldek is, meg az ICR Meloniek frakciójától is voltak átszavazások, de annyi biztos, hogy Ursula von der Leyen egy stabil többséget kapott.
Most kérlek szépen, a 19-es választásokhoz képest tényleg egyértelműen kimutatható a jobb oldalnak a megerősödése. Ezt hogyan magyarázatok a Macronnál? Mi áll itt a háttérben?
Itt a háttérben igazából alapvetően, ami tematizálta is a kampányt, nagy részben egyébként az orosz-ukrán háború, a szankciók, ugye a nyomukban kirobbant energiaválság még a háború legelején, és téma volt egyébként az európai versenyképesség relatív értelemben vett hanyatlása, ugye itt a Kínával kapcsolatos felülvizsgálatok is azért sokat nyomtak alatban, és én azt gondolom egyébként, hogy a zöld átállás volt még egy ilyen meghatározó téma, hiszen azt az európai vezetőknek is, meg szerte a világon is szerintem mindenkinek le kell szögezni, egyértelműen látni kell, hogy a zöld átállás Kína nélkül nem megy. Szóval Kína az elmúlt években olyan stratégiai iparágakban vált domináns szereplővé, ami nem megkerülhető, és egyébként az új frakció, amit a magyar-osztrák és cseh részről kezdeményeztek, az egyik egyik összetartó ereje egyébként a Green Deal-lel való kritikus hozzáállás, a Green Deal-nek a felülvizsgálata, például a belső égési motorok 2035-ig történő kivezetésének alapvető újragondolása.
Maradjunk, akkor pontosabban le is ragadunk az új jobboldali frakciónál, kettő alakult, miként említésre is került a Patrióták Európáért és a Szuverén Nemzetek Európája című frakciók, elnevezési frakciók. Nézzük a Patrióták Európáért frakciót, amely ugye nagyon is magyar kezdeményezésű. Ejtsünk erről néhány szót.
Ugye alapvetően itt, ahogy te is említetted, meg én is mondtam, ugye az Osztrák Szabadságpárt Magyarország részéről a Fidesz-Orbán Viktor vezetésével, illetve Csehországból a Babis vezette anno 2011, aki egyébként a liberálisok frakciójába foglalt mindeddig helyet.
Kicsit monarchia ízű.
Igen, egyébként.
Ez semmi gond nincs, de ez feltűnt Brüsszelben is több kommentben.
Igen, és egyébként a folyamatosan csatlakozó pártok, országok pártjai részéről is egyébként van egyfajta szinkron ebben a tekintetben. Szóval Bécsben egyébként azt hiszem egy vasárnapi napon fogadtak el egy nyilatkozatot, közös nyilatkozatot, de ekkor még nem beszélhetünk frakcióról. Egyébként július 8-án alakult meg a Patrióták Európáért frakció, miután teljesült mind a két kritérium. Ez úgy szól, hogy minimum 23 képviselőre van szükség egy frakcióhoz, és ennek a 23 képviselőnek minimum 7 országból lévő pártokból kell összeállnia. Ez július 8-ára teljesült. Ugye megvárták az alapítók a francia választást is ebben a tekintetben, és ott Le Penék pártja, a nemzeti tömörülés adta a legtöbb mandátumot.
Hát a 30 fős, igaz?
Igen, egyébként az európai parlamenti választások eredményeként egész Európában ők delegálták a legtöbb képviselőt, ez 30 főt jelent, és egyébként ezzel a vezető ereje is lett a Patrióták Európáért szövetségnek, de a Fidesz jelenti a második legtöbb mandátumot 10 mandátummal, plusz ha ide veszik a KDNV-t, akkor 11-en.
Maradjunk még továbbra is ennél, mit tud csinálni a Patrióták Európáért az Európai Parlamentben, mikor fontos pozíciókhoz nem jutott?
Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy nem tudott fontos pozíciókhoz jutni, még jelentős szerepe lehet ebben az 5 éves ciklusban, már csak azért is, mert 84 mandátum van jelenleg a Patriótáknál, a Szuverén Nemzetek Európájánál 28. Szóval inkább rájuk vonatkozna az, hogy kicsit el vannak szigetelve, és az európai politikáról alapvetően azt tudni kell, hogy folyamatosan mozgásban van. Szóval nem arról van szó, hogy mostantól nem csatlakozhatnának pártok, nem alakulhatnának új frakciók, nem bomolhatnának fel régi frakciók. És én azt gondolom, hogy ugye ez tény, hogy a 84 mandátummal már egyébként a harmadik legnagyobb erő az Európai Parlamentben, így azért nem megkerülhető, véleményem szerint, és azért nem, én azt gondolom, azért nem kaphattak egyébként alelnöki meg kvesztori pozíciót, meg a szakbizottságoknál is sem pozíciót, egyik pozíciót sem, mert a néppárt és a mainstream erők részéről a hivatkozási alap az időpont. Tehát, hogy június 4-éig kellett egy frakcióalakítási tervezetet benyújtani, és július 8-án alakultak meg a Patrióták, és július 10-én a Szuverén Nemzetek Európája frakció. Szóval ez egy hivatkozási alap. A kérdés, hogy ezt mennyire lehet jogi úton megtámadni, mert ugye az európai jogszabályok úgy szólnak, hogy mindenképpen tükröznie kell a pozícióknak az Európai Parlament arányait. És a július 4-i arányokban még az ID, Identitás és Demokrácia frakció is egyébként létezett, de viszont ahogy megalakult a Patrióták Európáért Szövetség frakció, akkor ugye az ID már megszűnt. Mert ugye az ID-nak a Le Penék voltak a vezető ereje, most már a Patriótáknak a Le Penék a vezető ereje. Szóval itt kérdés, ha a következő hetekben, hogy mennyire támadható ez meg közjogi értelemben.
Ha már szóba kerültek egyébként a magyar ügyek is tekintettel arra, hogy Magyarország kemény kezdeményező fél volt a Patrióták Európáért frakció létrehozásába, maradjunk is itt a tarajos vizeknél, több politikai tömörülés is bejutatott magyar képviselőket az Európai Parlamentbe, ki hol helyezkedik el. A köztudomású, hogy a Tisza párt rögtön felvették a néppártba. De van még mi hazánkos képviselő is, ha jól tudom, ő még nincs frakcióban.
Azóta már frissült a dolog, ugye, ahogy te is említetted, a Tisza pártos képviselők azért a néppártban egyből helyet kaptak, És egyébként a Mi Hazánkkal kapcsolatban érdekes, hogy radikális pártok esetében az volt eddig a bevet, hogy frakción kívül töltik ezt az 5 éves ciklust, de a Mi Hazánk az maradék az egy képviselőt, amit delegáltak. Trockai László ugye átadta Borbendék Zsuzsannának a mandátumot, és ők a Szuverén Nemzetek Európai frakcióba ültek.
Ezt elég új információ, elnézést adt a kedves hallgatóktól, én még le voltam ragadva annál, hogy nem volt pozíció. Nézzük a DK-sokat.
Ők a szocialista frakcióban helyezkednek el, ha jól emlékszem, 2 mandátumot delegáltak oda, szóval úgy érdemi súlyuk azért a 720 fős törvényhozásban azért nem nagyon van, viszont ez ugye a szocialista frakció, az benne van a néppárt által kezdeményezett többségi koalícióban, ugye a liberálisokkal kiegészülve. Szóval én azt gondolom, hogy ezeknek a magyar ellenzéki pártoknak annyira nem lehet érdemi súlya ebben a tekintetben, már csak a létszámukból adódóan is, viszont az önmagában egy presztízs jelent, itt Magyarországnál maradva, hogy magyar kezdeményezésre tudott létrejönni a Patrióták Európáért frakció, szóval ez egy olyan presztízs, amit senki nem tud elvenni az elkövetkező években, amíg tart a ciklus.
Hát úgy kellett, hogy beszélünk a kiesőkről is. A Jobbik és a Momentum köztolomások nem került be a parlamentbe.
Igen, jól látszik egyébként, hogy a Tisza párt szépen egyébként úgymond leszalámizta az ellenzéket, így Momentum 2 képviselője ugye nem jutott be, a Jobbik már régóta nagyon alacsony támogatottságot mutat minden közvéleménykutatás szerint. Egyébként a Mi Hazánk mozgalom delegálása egyébként viszonylag meglepő volt, mert még egykori radikális jobbikos képviselő, meg Gyöngyösi Márton személyében tudott ugye bejutni a parlamentben, de mint említettem az előbb is, ő mind az 5 éves ciklus alatt, az akkori 5 éves ciklus alatt frakción kívül helyezkedett.
Igen, és arról pártról beszélünk, amely kidobta a parlamentből az Európai Unió zászlót. Tegyük hozzá még itt egy kis gesztussal zárva ezt a blokkot. Alapvetően egyébként mikor indul meg a munka Brüsszelben?
Most egyébként egy viszonylag csendes időszak következik, mert ugye az Európai Bizottság még messze nem állt fel. Ez valószínűleg tekintettel arra, hogy az Európai Parlament ősszel nyár végén ülésezik legközelebb. A plenáris ülésekre gondolok, így olyan durván októberre satszolnám, mikor feláll a bizottság. Ugye most Ursula von der Leyen, miután megszavazta az Európai Parlament is további 5 évre.
Ejtsünk arról is, hogy bocsáss meg, hogy megszakítalak, hogy az Európai Bizottság komponenseit kik alkotják majd, alkothatják.
Most ugye az következik, hogy biztos jelölteket kell felállítani a tagállamoknak, őket meghallgatja az Európai Parlament, és utána történik egy szavazás, viszont hogyha az első körös biztosi jelölteket egyébként nem hagyja jóvá az Európai Parlament, akkor még tovább húzódhat az Európai Bizottságnak a felállása, és ugye emlékezzünk vissza, hogy ha jól emlékszem, Várhelyi Oliver kapott egy jelentős tárcát szomszédság és bővítéspolitika tekintetében legutóbb. Kérdés, hogy most tud-e Magyarország egyébként egy legalább jelentős tárcát, arra tekintette, hogy a patrióták a 3. legnagyobb erő megszerezni magának erre az 5 éves ciklusra.
És ugye általában a tradíciók szerint biztosok nem nagyon szoktak újrázni, meg területeket sem tudnak tovább vinni.
Igen, itt elsősorban nem is a személyre gondoltam, hanem magára a pozícióra, és szerintem ez személytől teljesen független, de az már óriási presztízs lenne, hogyha legalább egy ilyen nagy pozíciót tudna Magyarország az elkövetkező 5 éves ciklusra szerezni, tekintettel arra, hogy most egyébként a soros elnökséget is december 31-ig Magyarország tölti be, és hát abban a tekintetben is már azért eléggé kemény állásfoglalások láttak napvilágot.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, utána folytatjuk a beszélgetést, a napvendége tehát Mijálovics Zoltán, politológus, a Makronom Intézet geopolitikai elemzője, maradjanak velünk.
Hamarosan folytatódik a napvendége.